ötödik fejezetének a 3-tól 12-ig terjedő igeverseit. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és újongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek, mondja Jézus. Amen. Ez Istennek igéje. Az elmúlt vasárnap kezdtünk bele a hegyi beszéd magyarázatának, ugye a Máté szerinti evangélium 5., 6. és 7. fejezete ez, és célul tűztük ki, hogy egy ilyen igehirdetési sorozat fog elhangzani erről nagyon-nagyon fontos bibliai igeszakaszról. Két dolgot hadd említsek abból, ami az előző vasárnapi üzenet volt. Jézus Krisztus a sokasághoz beszél, nagyon sok ember hallgatja ezt a sokaságot, de alapvetően a hegyi beszéd a tanítványoknak szól. Mert sokan hallják, de kevesen hallják meg. Nem csak a hegyi beszédre, itt különösen, hanem Isten minden elhangzott igére igaz ez. És ezért egy nagyon fontos kérdést tettünk fel az elmúlt alkalommal. Csodálója vagy Jézusnak csupán, aki elámul az ő nagyságán, az ő tanításán, a csodatételein, vagy tanítvány vagy? Nagyon nem mindegy tehát, hogy csodálója vagy Jézusnak, vagy tanítvány vagy. A boldog mondások, amit most az előbb felolvastam, hát tulajdonképpen 9-szer hangzik el ebben a felsorolásban az, hogy boldog vagy boldogok. De valójában 8 témát ölel fel ez a boldog mondások, és ezért ezzel az igehirdetéssel együtt 9-szer fogjuk hallani ugye a boldog mondások magyarázatát, de nagyon-nagyon fontos, hogy ma egyáltalán egy fogalmat kapjunk arról, hogy mit is ért Jézus Krisztus ez alatt, hogy boldog vagy boldogok. Próbáljuk először meghatározni, hogy mi a boldogság, mégpedig olyan tekintetben, hogy a közbeszédben hogyan és mikor használjuk a boldog kifejezést. Hát nem kell messze menni, ugye néhány nappal ezelőtt, de még lehet, hogy ezekben a napokban is elhangzik a szánkból, vagy hallunk erről, hogy boldog új évet. Na de mitől lesz egy év boldog? Ez egy jó kérdés, nem? Fiatal pároknak szokták kívánni, hogy sok boldogságot. Mennyit? Mennyi az a sok? Meddig tart az a sok boldogság? Szoktam mondani kicsit ilyen provokatívan a jegyes beszélgetéseken, hogy meddig tart a méz? Ugye? Sok boldogság, de mit jelent ez? Népmesei motívum, ugye ehhez kapcsolódik a házasságkötéshez, ez is, hogy boldogan éltek, amíg meg nem haltak. Na de mit jelent ez? Éltek, amíg meg nem haltak, és utána már nem boldogok? Ja, hogy van ilyen mondásunk is, hogy az elhunytra mondjuk azt, hogy megboldogult. Na de mit értünk alatta? Mit értünk azon, hogy valaki megboldogult? Vagy nyugtatjuk magunkat, mi azok, akik csak sóvárgunk a gazdagság után, hogy pénz nem boldogít. De igen, a pénz boldogít. Csak az a kérdés, hogy hogyan és meddig, ugye? Nos, nagyon-nagyon fontos, csak ezt a néhány példát említve, kicsit így megpiszkálni, hogy mi is ez a boldogság. Miért használja a mi nyelvünk ugye ezt a szót? Mit értünk alatta? És innen rátérve szeretném nektek megmagyarázni, ez egy nagyon nehéz kísérlet, de megpróbálom, hogy mit is ért ez a bibliai kifejezés, amit itt használ Jézus a boldogság alatt. Ígérem, hogy nem fogom többször mondani, vagy legalábbis igyekszem. Ez a görög kifejezés így hangzik, hogy makarios. Na de mit jelent ez Jézus szó használatában? Szeretném hangsúlyozni, mert ma ezt különösen kell hangsúlyozni, és ennek nyomatékot adni, hogy Jézus szó használatában ez, hogy boldog, nem csupán egy érzés. Ma, amikor abban a korban élünk, hogy emotikonok és smiley-k által fejezzük ki az érzéseinket, bocsánatot kérek azoktól, akik nem használják a virtuális teret, de ugye tudjuk, miről van szó. Tehát különböző ilyen arc kifejezéseket biggyeztünk oda különböző üzenetekhez, vagy már nincs is üzenet, csak ezek a smiley-k és emotikonok. Nagyon-nagyon fontos hangsúlyozni, hogy Jézus nem csupán egy érzésről beszél. Az is, nyilván, de a boldogság sokkal több, mint egy érzés. Ha nagyon-nagyon meg akarnánk fogalmazni, hogy mi is ez a boldogság, akkor tulajdonképpen azt lehetne mondani, hogy ez egy állapot. Ez egy teljes életszemlélet. Az, ahogyan önmagamat látom. Nagyon-nagyon segít ennek a megértésében az, ha visszalapozunk a teremtéshez. Minden egyes teremtési nap végén azt olvassuk, hogy látta Isten, hogy jó. Ehhez képest mit olvasunk az ember teremtésekor? Látta Isten, hogy nagyon jó. Isten az embert boldognak teremtette. Az első szüleinknek, Ádámnak és Évának boldogság volt az életükben. Áldottak voltak. Így is lehetne egyébként fordítani, hogy áldottnak lenni. Szokta mondani valaki, egy ismerősöm, és nagyon tetszik ez a megfogalmazás, hogy keresztényként még a férfiak is lehetnek áldott állapotban. Bocsátot kérek a kismamáktól, hál' Istennek vannak közöttünk többen is. De értitek? Tehát ez egy áldott állapot. Boldognak lenni, a Jézus boldogság fogalma szerint. Úgy is lehetne mondani, hogy látsz valakit, ugye az Krisztus követője, az egy tanítvány, akinek látod az életét, hát nem csak a templomban, sokszor kiderül, hogy a két fajta élet az nem egy, tehát a templomi meg a hétköznapi lét, de most olyan emberről beszélek, akinek ugyanaz, tehát ugyanúgy Isten jelenlétében éli meg a hétköznapot is, látsz egy ilyen embert, és azt mondod, hogy megfogalmazod magadban, hogy jó neki! Jó neki! Van valami, ami nekem nincs! Nem tudom, hogy tapasztaltátok-e ezt gyakorló keresztényként, hogy emberek a közelünkben, és ez jó visszajelzés, ha ilyet hallunk, neked van valamid, ami nekem nincs, és jó neked. Hadd próbáljak erre egy példát mondani, egy egyszerű kis tanító történet. Két szerzetes zarándokolnak, ugye ez egy hosszú-hosszú gyaloglás séta, és egyszer csak az egyik szerzetes belebotlik valamibe, lenéz, lehajol a földre, és látja, hogy ez egy hatalmas drága kő. Meglátja a másik, hát úgy irigység támad a szívében, és úgy azonnal kijön belőle, ad nekem! A másik fogja és odaadja, nemes egyszerűséggel. Elérkeznek egy szálláshoz, ahol próbálják lehajtani a fejüket álomra, és ez a szerzetes, aki elkérte a drága követ, egész éjszaka nyugtalan, hánykódik az ágyába, és reggel, amikor az ő társa felkel, az első szava hozzá az, hogy tudod mit? Ez a drága kő nem ér semmit ahhoz képest, hogy mi van benned, ami miatt ezt odaadtad nekem. csak úgy lemondtál róla. Nekem az kell, ami miatt lemondtál erről a drága körről. Értitek, testvérek? Tehát a boldogság valahogy így fogalmazható meg a Jézus szóhasználatában, hogy van valamit, ami nem tőled van, de valami nagyon értékes, és jó neked. Úgy is lehetne mondani a Jézus boldog mondása szerint, hogy jó neked, hogy ilyen van. És szeretnék én is hozzájutni ehhez. Ha közel hajolunk ezekhez a mondatokhoz, hát ilyeneket olvasunk, hogy a boldog, Jézus ugye kiket mond boldognak? Hát akik lelki szegények, akik sírnak, akik éheznek és szomjaznak, akik szelidek, akiket üldöznek, hát hogy lehetnek az ilyen emberek boldogok? Hát itt csupa negatívum van, nem? Jó azoknak, akiknek rossz, ne talán ezt akarja Jézus velünk megértetni? Szeretném hangsúlyozni nektek, testvérek, amit a múlt vasárnap már elmondtam, hogy Isten országa egy teljesen más logika szerint működik, mint a mi logikánk, és ez maximálisan érvényes a boldogságra is. Isten országa nem olyan, mint ez a földi logika. Tudjátok, hadd mondjam azt, hogy az az igazi. És ez egy olcsó másolata, egy olcsó hamisítványa, amit a bűnesöt óta próbálunk ugye élni. Akár a boldogság keresésben is, hadd mondjam, hajhászásban. Isten országa egy teljesen más logika szerint működik, és ezt a tanítvány egy egész életen át kell tanulja. Hogy más az észjárás. Nem véletlenül, hogy a görög szövegben ugye a megtérés szó az azt jelenti, hogy a gondolkodás megváltoztatása. Testvérek, itt is meg kell változtassuk a gondolkodásunkat, hogy megértsük, hogy mit ért Jézus a boldogság alatt. Isten országa más. Nagyon más, mint a földi lét. Na de először lássuk, nagyon-nagyon fontos ebből kiindulni, hogy földi képen kik a boldogok. Kiket mondunk boldog embernek? Hát, először javaslom, hogy Jézus korát vizsgáljuk meg egy kicsit, mert akkor is volt egyfajta boldogság recept, amit az emberek próbáltak követni. Van, akinek bejött, van, akinek nem, hát ez ilyen. Jézus korában boldognak mondták azokat az embereket, akik gazdagok voltak, megelégedettek voltak. Nem volt okuk a sírásra, sőt, már csak azért sem, mert a sírás az egy gyengeség. Nem szorul mások irgalmára. Az volt a boldog ember Jézus idejében, vagyis azt mondták boldognak. Sőt, nem hogy irgalmas nem volt a boldog ember, hanem könyörtelen kellett legyen ahhoz, hogy mások elismerjék az ő tekintélyét. Hogy felnézzenek rá. Úgy is mondhatnánk, ugye mai kifejezéssel, hogy hát abban az időben nem volt ilyen, de ma már van ilyen, hogy ő az év embere. Felkerül a Time magazin címlapjára. Nem tudom, abban az időben ez hogy volt, de ugye híre ment nyilván az ilyen irigylett embereknek, akik sikeresek voltak valamilyen tekintetben. Mihez kötjük ma a boldogság fogalmát? Milyen fontos jellemzői vannak a boldogság receptnek? Mondom, sikeres, jól szituált, szép, okos, diplomás, egészséges, lehetőleg ez szimbolizálja, vagyis mutassa egy jó autó, jó ház, jacht. Tudom, hogy ez már ilyen nagyon-nagyon elérhetetlen számukra. Felnéznek rájuk, iridlik őket, bálványozzák az ilyen embereket. Hadd idézzem valakinek a nagyon-nagyon őszinte megnyilatkozását arról, hogy mi van az ő szívében, miközben ez az ember 10 milliók által követendő példa. Madonnával készített egy interjút egy híres magazin, és ott jelent meg ez a nagyon-nagyon őszinte önvallomás. Hát dicséretére legyen mondva, legalább őszinte volt. A következőt mondja. Engem a középszerűségtől való félelem motivál, sőt folyamatosan hajszol és sürget. Ha egy akadályt jól vettem, különleges embernek látom magam. De nem sokkal később megint úgy érzem, hogy középszerű és unalmas vagyok, ha csak nem csinálok ismét valami mást. Mert hiába lettem valaki, még mindig bizonyítanom kell, hogy vagyok valaki. És ez a küzdelem soha nem ér véget. És azt hiszem, nem is fog. Szerintetek ez egy boldog ember? Pedig 10 millióan gondolják, vagy több 10 millióan, hogy ez egy követendő példa, nem? Ő egy divatikon, egy popikon. Van erre mai kifejezés, nem? És ez egy boldog ember? Hát, tudjuk a mérleget, ugye, hogy nem úgy tűnik. Még akkor sem, hogyha a látszat szerint az. Ez csak egy példa, de nagyon-nagyon sok példát lehet felsorolni. Én magam is zavarba voltam, hogy most pontosabban kit vagy mit ragadja ki ennek a szemléltetésére. Beszéljünk Jézus boldogság fogalmáról, testvérek. Ugye értjük, megértettük, hogy mi a világ szerinti, sokszor a mi elképzelésünk szerinti boldogság. Mi Jézus boldogság fogalma? Két dolgot nagyon-nagyon fontos elmondani ezeknek a mondatoknak az üzenetéről. Mindegyik mondatban ez a két dolog előjön. Az egyik, Jézus minden egyes boldog mondáshoz kapcsol egy ígéretet. Nyelvtanilag is ez igazolható, hogy ez még nem következett be, de be fog következni ez az ígéret. Sőt, egy passzívum módban van, magyarul ugye szenvedő mód, így hívják ezt az ige alakot, ami azt jelenti, hogy én ezt kívülről kapom, ezt az ígéretet is. És ennek az ígéretnek a beteljesítése kívülről fog jönni. Ugye azt olvassuk, hogy ezekben az ígéretekben, hogy övék a mennyek országa, megvigasztaltatnak, ugye ez a szenvedő mód, öröklik a földet, stb. Mit jelent ez? Mire utal ez, hogy egy jövendőbeli ígéret? Arra utal, hogy a boldogság az Istentől van. Isten maga az, aki be fogja váltani az ő ígéreteit. Nem a keresztény ember az ő boldogságának a megteremtője. Ha keresztényként azt hiszed, hogy te kell, igyekezz azért, hogy boldog légy, akkor nem értetted meg Jézust. Hadd idézzek ezért egy másik híres embert, de teljesen más értelemben, mint Madonna. Őt Luther Mártonnak hívják. A következőt mondjam. Krisztus nem azt mondja el a hegyi beszédben, hogyan válhatunk keresztényé, hanem azt, milyen cselekedetekre és milyen gyümölcsök megtermésére válik képessé az ember, ha elfogadja a keresztény hitet, vagyis már a kegyelem állapotában van. Mit lehet mondani, testvérek? Hogy a boldogság az egy gyümölcs. És ezt Isten termi az életünkben. És ez a gyümölcs be fog érni majd egyszer. Erre utal a következő dolog, amit megfigyelhetünk a boldog mondásokban, hogy mindegyik ígéret a jövőben valósul meg. A jövőben teljesedik ki a boldogság, ugye. Ez nem azt jelenti, hogy most már itt a Földön nem kapunk belőle kóstolót, de igazán ott a jövőben teljesedik ki. Mert nem tűnik ez örvendetesnek, testvérek. Hát csupa negatívum, hogy sírás, üldözött állapot. A sírásnál ott az van, hogy szomorúságot, gyászt is jelent az a kifejezés, de majd meg fogjuk vizsgálni. De egyszer minden összeáll. Isten megígérte, és ez valósággá lesz egyszer, hogy összeáll az ember boldogsága, a hívő, a keresztény ember boldogsága. Amikor eljön Isten országa maga teljességébe, és a keresztény ember ennek az eljövendő, helyreállított országnak a fényében van. Értjük? És ez már örömet okoz most. Hogy ugyan most vannak dolgok, amelyek nem örvendetesek. Mert Isten országa még nincs itt teljesen. Elkezdődött ugyan, és rengeteg fájdalom, rengeteg kín, rengeteg harc van. De tudom a végkifejletet. Mert Jézus megígérte. Úgy is mondhatnám, hogy annak a boldogságnak, amiről Jézus beszél, várjuk ki a végét. Ugye szoktuk mondani ezt sokszor, hogy lehet, hogy most nem értünk dolgokat, nem áll össze a kép, de várjuk ki a végét. Egy példával hadd szemléltessem, hogy ez milyen. Gondolom, hogy van olyan, hogy egy filmet többször megnézzünk, mert nagyon szeretjük. És lehet, hogy annak a filmnek van egy csattanója, egy végkifejlete, de amikor már tudjuk, hogy mi ez a végkifejlet, és újra megnézzük ezt a filmet, minden egyes jelenetet aszerint fogunk látni, hogy mi a vég. És a keresztény élet pontosan ezt jelenti, mert mi egy drága, örök adventben élünk, testvérek, túl a karácsonyon, túl minden naptári dátumon. A keresztény embernek van egy reménysége. Mindenféle földi kín nyavaja ellenére tudja, hogy lesz egy olyan időpont, amikor minden összeáll, minden a helyére kerül. Mert most ugye az van, amit Adi mond, minden egész eltörött. Nagyon jól fogalmazza meg ezt Adi, de egyszer minden összeáll, testvérek. Ezt megígérte az Isten. És testvérek, ha ez túl elméletinek tűnik, hadd mondjam el, itt a végén ennek néhány gyakorlati alkalmazását. Többen tudjátok rólam a gyülekezetben, és én erre büszke is vagyok, és ennek örülök, felvállalom, hogy az én hitrejutásomban, sőt, állítom, hogy az egész hitéletemet meghatározza, ami tulajdonképpen azoknak az embereknek a példájából lett merítve, akik az 50-es években szenvedtek a hitükért. Akár itt Magyarországon, akár Erdélyben. Miről van szó? Mit akarok velük kapcsolatban most kiemelni? Én amikor megismertem ezeket az embereket, sokan már nincsenek itt a földi valóságban, vagy legtöbbjük. Mindegyik úgy fogalmazta meg, különböző módon, de ugyanazt, hogy amikor őket börtönbe vitték, mindent el lehetett venni tőlük, a családjukat, gyermekeiket, vagyontárgyaikat, bár nem erről voltak híresek, hogy sok lett volna nekik, a szolgálatukat, de egy valamit nem tudtak elvenni tőlük, az élő Krisztust. És tudjátok, amikor ők megértették ezt a börtönbe, mert nem volt ez magától értetődő azonnal, nem nevetve, nem fellegekben járva mentek ők a börtöncellákba, de amikor megértették sok harcon keresztül, kínlódáson, akkor hihetetlen boldogság töltött el őket, hogy mindent el lehet venni tőlük, de ezt az egyet nem, Krisztust. Miért? Mert Krisztus az örökkévaló. Az egyikük még egy ilyen könyvet is írt, hogy Boldog rabságom. Hát ez hajmeresztő, nem? Hogy lehet arról boldogan írni, ami valójában kín, ami gyötrődés. Sokszor úgy nézett ki, hogy a családtagjaik már nem is élnek, legalábbis ezt hazudták nekik a börtönben a fogvatartó. Értitek, testvérek? Ez az, amit nem lehet elvenni az embertől, ezt adja nekünk Jézus. De hadd folytassam az alkalmazását, annak, amit itt az előbb levezettem. Gyakorló lelkipásztorként gyakran végig hallgatom azt, hogy egy temetés bejelentésekor mit mondanak el a hozzátartozók. Én nem azt mondom, hogy minden esetben, de a legtöbb esetben olyan dolgokat próbálnak kiemelni az emberek az elhunytal kapcsolatban, ami csupán földi kapaszkodó. Mit épített? Mi volt az, amiben kedvét lehette az az ember? Egyáltalán próbálják a kapcsolatok megélését is az emberek megfogalmazni, de sokszor ott érződik, hogy nagyon nagy a hiányosság. Vagyis ugye összefoglalva, mind olyan dolgokat próbálnak felsorolni az emberek, amit csupán a földi életre irányul, amire nem azt kell mondjuk, hogy minden esetben rossz, de nem a boldogság. Nem az igazi boldogság. Ideig, óráig az, de nem tartós, elvehető, mullandó. Mert nincs tovább, ugye, a halálon túl. És szeretnék még egy nagyon fontos jelenségre, problémára figyelmet felhívni. A világban állítom, hogy ez szedi az áldozatait, ez a szindróma, amikor az ember az életének körülbelül a feléhez ér, hát ez úgy nagyjából ugye 40 év, 40-50 között, tehát ekkor szoktuk mondani, hogy életünk delén vagyunk, az előttetek megszólaló is most egy ilyen életkorban van, ha esetleg nem tudtuk volna. Mi történik ilyenkor? A legtöbb ember elkezd agyalni, görcsölni, ez talán a legjobb kifejezés azon, hogy lemaradtam valamiről. Nem vagyok eléggé boldog. Nem kaptam meg mindent az élettől. Figyeljük meg már a megfogalmazás is mennyire érdekes önmagában. Van erre egy szakkifejezés is, hogy kapuzárási pánik. Ez azt jelenti, hogy úgy érzed, hogy bezárulnak az ajtók, és nincs tovább. És ezért olyan döntéseket hoz az ember, aminek nagyon sokszor rettenetes következményei vannak. Mert úgy érzi, hogy túl szürke a házassága, uncsi a munkája, talán nem keresett annyit, amennyit szeretett volna. Nem voltam eléggé boldog eddig, de mi a mérce, ugye értjük? Milyen mérce alapján gondolom én ezt? És ilyenkor nagyon rossz döntéseket hozunk, testvérek. Válások, meggondolatlan változtatások, akár helyváltoztatások, munkahelyváltoztatások, és sorolhatnám, hogy mi minden történik ebből az indítékból, mert úgy érzem, hogy nem voltam eléggé boldog ebben a földi életben. Valamiről lemaradtam. Meg is fogalmazzuk, még ha nem is mondjuk ki, de nagyon sokan kimondják, jogom van a boldogsághoz. És rettenetesen rossz döntéseknek a motivációja lesz ez, amikor ezt az ember így megfogalmazza magának. Ugye értitek, hogy miről van szó? És testvérek, a szívem szorul össze, hogy ez nem csak a világban van, hanem közöttünk is van. Értitek? A hívő ember ugyanúgy bekapja ezeket a csalikat. Hogy azt hisszük, hogy lemaradtunk valamiről, ezért változtatunk. De nagyon-nagyon rossz döntéseket hozunk, testvérek. Vérzik a szívem, amikor tudok kortársaimról, és csak félelemmel és rettegéssel gondolok arra, hogy én sem lehetek kivétel azelő, ha elhiszem ezt a hazugságot, testvérek, hogy valóban ez a boldogság, amikor én veszem a kezembe a dolgokat. Akarod, hogy jogod legyen a boldogsághoz? Mert önmagában, ha Jézusra tekintesz, akkor lehet jogod a boldogsághoz. Tudod, mi ez? Az, hogy Jézus kinyitott neked egy kaput, egy ajtót. A kapuzárási pánikra, ha lehet, ez a legjobb módszer, de egyáltalán mindenre. És megvan írva, hogy ezt az ajtót senki be nem zárhatja. Ez a mennyek ajtaja Jézusban. És minden ehhez kapcsolódik, hogy a boldog mondások felől is. Értitek, testvérek? Olyan jó lenne, hogyha összeállna a kép, és arra gondolnánk, hogy igen, én ezt a boldogságot szeretném. Ez a gyógymódja. Jézus a nyitott ajtó, testvérek. És ez nem elmélet. Ha valaki esetleg erre elmosolyogná magát, jó, persze, vallásos rizsa. Értitek, testvérek? Jó neked, mert tiéd a mennyeknek országa. Jó neked, mert öröklöd a földet. Jó neked, mert irgalmasságot nyersz. Jó neked, mert jutalmad bőséges. Hát erről beszél Jézus. Elhiszed ezt? Kinek hiszel te? Aki a boldogságról beszél. Annak jó, aki a rövid távú, rövid lejáratú boldogságot akarja megélni. Mi a te boldogságodnak a forrása? Elvehető? Fogalkörömmel kell kapaszkodj belé, nehogy elvegyék. Mennyire határozza meg a jövőképedet az, hogy élő reménységed van, vagy félelemmel gondolsz a jövőre? Mi lesz, ha megöregszem, netán meghalok? Hogyan gondolsz ezekre? Ez mind összefügg a boldogsággal, testvérek. Hadd zárjam azzal, hogy bátorítsalak benneteket. Hagyjátok a csodába, testvérek, a pocsolyát, annak a szürcsölését. Mert minden, ami a Jézus boldogságán kívül van, pocsolya, állóvíz, ahhoz képest, hogy ő a boldogság forrása. Gyertek, testvérek, és igyunk ebből, és nem kell izgulni azért, mert elapad. Mert ez örökkévaló. Amen.